Jöjjetek, fohászkodjunk és imádkozzunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? A Te élő igéd adatot nekünk, és ezt köszönjük meg ebben a ünnepi órában most is, hiszen a Te igédből éltünk egy éven át, a Te lelked segítségét élveztük hétről hétre és hónapról hónapra. A mi lelkünk benned pihent meg, a mi szívünk a Te igéd által talált új reményt, új látást, a mi erőnk úgy erősbödött, ahogy hozzád közeledtünk, és ahogy Te hozzánk közeledtél. Téged dicsőítünk, Úr Jézus Krisztus! Neked köszönjük meg, hogy itt lehetünk most is a Te házadban, rád figyelve, előtted elcsendesedve. Kérjük, hogy a Te csodálatos szavad legyen most is élő, aktuális üzenetté. Segíts akaratod szerint végig gondolni a múltat, és hittel előre tekinteni a jövőbe. Hadd lássuk, hogy Te hogyan nézel ránk, amikor végig gondolod és végig tekinted az elmúlt esztendőt. Hadd lássuk meg, hogy ebben a Te tekintetedben ott van a Te irgalmad, ott van a Te igazságosságod, és hogy újra hirdeted minnyájunknak kegyelmed diadalát, amely legyőzött minden igazságtalanságot, minden szentségtelenséget és minden bűnt. Urunk, méltók nem vagyunk, hogy így bánj velünk, nem vagyunk méltók arra, hogy engedd, hogy ezt az évet egészségben, épségben befejezzük, de megköszönjük, hogyha így lehet. És nem vagyunk méltók arra, hogy a jövőben, minden percben számíthassunk rád, mégis ez a Te ígéreted. Magasztal a mi szívünk, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Hadd nyissuk meg önmagunkat előtted, hadd halljuk meg szavaidat, és hadd legyen formáló erővé, újjáteremtő erővé a Te igéd. Szent lelked által munkálkodj közöttünk hatalmasan, dicsőségesen, és mi mindenért Téged áldunk, mindent Neked köszönünk meg, mindenekért Neked vagyunk hálásak. Úr Jézus Krisztus, áldott szent lelkeddel légy itt, és munkálkodj közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét ez alkalommal két helyről is olvasom a Szentírásból. A Lukács írása szerinti evangélium 21. fejezetének 5-től a 24. versig terjedő szakaszából, valamint Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 3. részének 14. versét. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg közösen. Először a Lukács evangélium a 21. részéből. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, Jézus így szólt. Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. Ekkor azt kérdezték tőle, Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez elkezdődik? Ő pedig így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt, az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. De még ezek előtt kezet emelnek rátok és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is. Egyeseket meg is ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. álhatatosságotokkal nyeritek meg majd lelketeket. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadserege kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj, azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. És a Filippi levél harmadik részében pedig ezt olvassuk, így szól Pál, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Kedves testvéreim, ennek az óévnek és így általában az óévnek a kérdése, hogyan állunk a múlthoz? Akár a sajátunkéhoz, akár másokéhoz. Hogyan viszonyulunk hozzá? Hogyan dolgozzuk azt fel? Holnap, ha Isten engedi és élünk, akkor az lesz a kérdésünk, hogy hogyan állunk a jövőhöz? Mit várunk tőle? Mire számítunk vele kapcsolatban? A múlt feldolgozása azért is óriási kérdés, mert iszonyatos teherré lehet egy ember életében. A feldolgozatlan múlt, amit hordozunk, cipelünk magunkkal éveken vagy évtizedeken át, pedig Isten nem akarja. A mi mennyei atyánk nem akarja, hogy roskadozzunk a múlt terhe alatt. Ő szeretne felszabadítani bennünket. Adja Isten, hogy ez a mai ige, Jézus tanítása elvégezhesse bennünk, hogy az ő akarata szerint nézzünk szembe a múlttal, és nyerjük el az ő felszabadító erejét, tapasztaljuk meg az ő kegyelmének gazdagságát. Kétségtelen, hogy amit most olvastunk mai ige szakaszunkban, ezt a profétikus Jézusi tanítást elsősorban a jövőkép megrajzolásával összefüggésben szokták említeni. Valóban vannak eszkatológikus, a jövőre mutató utalásai, például pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje, olvastuk. És összevetjük a Róma 11-ben olvashatókkal, akkor látjuk, hogy Pál is visszatér erre a gondolatra, és azt mondja, hogy a megkeményedés, a Krisztus Jézus Krisztus elleni megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte. Eljön egy olyan nemzedék, amelyik felismeri a názáreti Jézusban a messiást. Addig tart a pogányok ideje. Tudnilik, hogy a nem zsidó nemzetek megismerhetik az élő Istent és az ő küldöttjét, az Úr Jézus Krisztust. Tehát itt is Jézus ebben a mai szakaszunkban utal erre az utolsó időkbeli időszakra, ami még nyilvánvalóan előttünk van. De ha jobban megnézzük ezt a szakaszt, akkor azt látjuk, hogy szinte minden részletében Jeruzsálemnek a Krisztus utáni 70-ben történt lerombolásáig beteljesedett proféciákat olvastunk itt. Beteljesedett proféciákat. Jézus még jövőként beszél ezekről az eseményekről nyilvánvalóan, hiszen akkor mindez még előttük, és a tanítványok előtt volt, és éppen azért beszél róla, hogy felkészítse őket mindarra, ami várható. És éppen ők azok, akik a templom sorsára kérdeznek rá először is, őket az izgatja, és ezzel provokálják szinte ezt a tanítást, ezt a proféciát, amit itt Jézus elkezd, és aztán majd, hogy holnap is hallani fogjuk, nyilván sokkal messzebbre kitekintő módon folytat és fejez be. Valóban a távlatos jövőről, az ő visszajöveteléről is beszél itt, de ma nézzük meg csak azt a szakaszt, ami már Krisztus után 70-ben a jeruzsálemi nagy templom lerombolásakor, illetve addig beteljesedett. Mi ilyen értelemben beteljesedett múltként olvashatjuk ezt, és azért adta ezt Isten, hogy mi mindebből észrevegyük a párhuzamokat a saját életünkre vonatkozóan. Hogyan állunk azokhoz a dolgokhoz, amelyek már megvalósultak, amelyek megtörténtek, beteljesedtek? Hogyan viszonyulunk a múltunkhoz? Pál apostol az idézett Filippi levelében azt állítja, el lehet felejteni a múltat. De ez nem valamiféle amnézia, nem valamiféle beteges emlékezni nem akarás. Az eredeti szó elég gazdag, a következőket jelenti: nem tartom észben, átsiklom fölötte, nem felszínesen, hanem tudatosan. Nem törődöm vele. Ezt mondja ki, amikor azt írja, hogy a múltat elfelejtve célegyenest futok. Afelé, a jutalom felé, amelyet Jézus Krisztusban váltott meg és készített el számomra az örökkévaló Isten. Pál életét ismerve jogos a kérdés, hogy hogyan tudta így kezelni a múltját? Hogyan tudta azt elfelejteni ilyen értelemben, ahogy az előbb idéztem a szó eredeti jelentését? Hogyan tudta ezt megtenni? Mert egyáltalán nem volt könnyű, amit Pál átél addig, amíg a Filippi levelet megírja. Nagyon sok próbán, nagyon sok veszteségen, vereségen és megaláztatáson megy keresztül. Nézzük akkor meg, hogy mi is lett múltá Titus seregének fellépésével. Tudnék, amikor ez a római hadvezér 70-ben megtámadja Jeruzsálemet és porigrombolja a nagy templomot. Hát először is maga a templom lett múltá. A legszentebb kultusz helye és szimbóluma. Az a fantasztikus épület, ami egyébként Krisztus után 19-től 63-ig épült, nagy Heródes tervei szerint, és az antik világ 7 csodája közé számított. Volt egy korabeli mondás, amely így szólt: aki nem látta a csodálatosan berendezett szent helyet, az nem látott igazán szépséges várost. Ezt mondták Jeruzsálemről, illetve konkrétan a nagy templomról. Egy hívő zsidó számára pedig a mindent jelentette. A mindent. A hitét, a vallását, az identitását. A nemzet tudatának központját. A templom, a minden. És az elkészülte után szűk egy évtizeddel mégis múltá lett. És mind a mai napig múlt, mert nem tudták felépíteni mind a mai napig ezt a templomot. Pont a legszentebb és legbiztosabbnak tartott hely, a kiindulás, a mérték, az erőforrás, az identitásoknak a gyökere Krisztus után 70-ben összeomlik. Vajon hogyan fogadták? És hogyan fogadjuk, amikor hívő életünk legbiztosabb pontjaihoz odaér az Isten? Mert semmi nem történik véletlenül. Mert ott és akkor, ahogy utalt is rá Jézus, proféciák teljesedtek be, Isten előre megmondta, hogyha elvetik azt, akit ő küld, és nem maradnak hűségesek őhozzá, akkor leromboltatik a városuk, és szétszóratik Izrael a föld minden népe közé. Hogyan fogadod, amikor hívő életed legbiztosabbnak vélt pontja ítélet alá kerül, Vagy legalábbis olyan történik, amit nem tudsz értelmezni, de nagyon fáj és nagyon hiányzik. Amikor múltá lesz melletted egy hívő családtag, mert az Úr hazahívja. Mert egyszer csak azt érzed, hogy az ima háttere hiányzik. Eddig imádkozott, érted, és most már nem teheti, mert nincs itt a földön élők között. Hogyan kezeled, amikor az Úr elszólít egy barátot, aki lehet, hogy hitben előtted járt, társad és segítséged volt? Mit kezdesz azzal, amikor netán a jegyesed megy el, akár úgy, hogy elhagy, vagy netán meghal? Mit kezdesz azzal, amikor az egészséged válik múltá, ami addig olyan természetesen megvolt, egyszeriben szinte nyomát sem leled, mert hol itt fáj, hol ott fáj, mert vizsgálatról vizsgálatra visznek, műtétből műtétbe sodor a sorsod. Mit kezdesz a múlttal, amikor egy felülről kapott munkahely válik múltá, amikor úgy gondoltad és láttad, hogy eddig Istentől kaptad, és most egy pillanat alatt elvették tőled. Gondoljatok Jóbra, egy nap alatt szinte mindene múltá lett. A gyermekei, az egészsége, a gazdagsága, minden. Lehet ezt észben nem tartani, ahogy Pál ír róla? Átsiklani fölötte? Nem törődni vele? Pedig Pál apostol nem fanatikus, nem is őrült, hanem azt állítja, Isten nekünk az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta. Lehet, testvér, hogy azért vagy itt, azért vagyunk most itt ezen az Isten tiszteleten, mert közülünk sokan, vagy mindenki, még mindig hordozzák a szívük mélyén Jeruzsálem összeomlásának terhét. És ezt most jelképesen értsétek. Kinek mi volt eddig a Jeruzsáleme? Ki miben bízott? Vallásában, hitében, hívő családtagjában, erejében, egészségében, barátaiban, házastársában, munkahelyében. És hordozod a múlt terhét, mert 2012-ben ez a te Jeruzsálemed, ez az én Jeruzsálemem egyszer csak összeomlott. De ha még hordozod ezt a terhet, testvér, hadd hirdessem, hogy jó helyen vagy. Valaki kész betölteni az űrt. Itt van, hogy betöltse a szívedben keletkező űrt, itt van, hogy mennyei jutalom ajándékával és a Szentlélek valós jelenlétével levegye terheidet és megajándékozzon téged. Jeruzsálem lerombolásával múltá lett az addig fellépő önjelölt megmentők egész sora, az álmessiások sora. A római prokurátor alatt Krisztus után 44 és 46 között fellépett egy bizonyos Teudás, és különleges valakinek adta ki magát, olvassuk a Cselekedetek 5-ben. Utána fölkelt galileai Júdás, és egy egész tömeg csatlakozott hozzá. Jézus szava leleplezi ezeket az üdvhozókat, félrevezetőket. Ne higgyétek, amikor azt mondják, én vagyok. Amikor azt hirdetik, majd én megoldást hozok nektek. Majd mi tudjuk, mitől gyógyul a ti testetek, mi lesz jó a ti lelketeknek. Hogyan juthattok több pénzhez, új forráshoz. Majd mi elmondjuk nektek az igazságot. Azt mondja Jézus, ne fussatok utánuk. Döbbenetes testvéreim, ahogy ezek a tanítók szaporodnak, ahogy az álmegoldások és a nagyszerű lehetőségek burjánzanak ma, egyre többekkel találkozom, akik belekostolnak távol-keleti misztikába, ezoterikába, okkultizmusba, a pénz hajhászásának, különféle játékoknak a világába, Döbbenetesen terjed. Régen is volt ilyen, de azt látjuk, hogy a megváltók, legalábbis kisbetűvel, egyre szélesebb körben jelentkeznek és kínálják neked. Egy kicsit ezt is próbált ki, egy kicsit próbált ki azt is, ha más nem a szerencsét, az új évvel kapcsolatban is mennyi babonaság él és éled újra. Mitől lesz szerencsés az új év, testvérek? Mitől? Nem is mondok rá példákat, mert még véletlenül sem akarok reklámozni babonás dolgokat. De ti is tudjátok, mennyi szekta, mennyi tanító, mennyi csodadoktor jelentkezik, hogy majd ő segít. Jézus szól előre, vigyázzatok. Vigyázzatok, mert csúnyán és gonosz módon félre vezetnek benneteket. De itt most az a kérdés elsősorban nekünk testvéreim, hogy ha már ez megtörtént az elmúlt évben, ha téged becsaptak, ha rájöttél, hogy félrevezettek, ha olyanért pénzt zsaroltak ki tőled, ami semmit sem ért, nem gyógyított, sőt ártott, ha olyan tanfolyamokon vettél részt, ami se a testednek, se a lelkednek nem adott épülést, csak legfeljebb pillanatnyi jó érzést, de ráment az időd, az erőd, a pénzed, ha rádöbbensz, hogy olyan tanításokba, olyan szektákba, olyan közösségekbe mentél el, akik csak távol akartak sodorni az Úrtól, tudva vagy tudatlanul, de egyre csak elvontak az Úr Jézus Krisztus szeretetétől és szerelmétől. Ha erre most rádöbbensz, amikor a múltadat elemzed, mit kezdesz vele? Ha eszedbe jutnak azok, akik félrevezettek, becsaptak, és rútul rászedtek téged. Szerelemben, pénzben, vagy akár vallási kérdésekben. Haragszol rájuk. Testvére, hadd hirdessem, hogyha haragszol, akkor is jó helyen jársz. Jó helyen zárod az évet. Mert Pál életében mindez kemény valóság volt, amire az előbb utaltam. Sokan-sokan tanították és félretanították őt, nagyon sokan becsapták és megalázták és megrövidítették. Mégis nem tartotta észben, átsiklott fölötte, nem törődött vele. Aztán a tovább olvassuk a 11., 12., 10., 11. verset, hadd idézem újra Jézus tanításából. Itt így olvastuk, azután ezt mondta, nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, mindenféle nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égben. Ezek is Krisztus után 70-re részben beteljesedtek. Bár nyilván utalnak az Úr Jézus visszatérése előtti nagy nyomorúságra is, de amiről már tudunk az első században, azok a következők. Rómában sok-sok lázadás tör ki ebben az időben, és ebből háborúk, polgárháborúk keletkeznek. A birodalom is háborúkat visel. A zsidó háború is Krisztus után 66-ban tör ki. A korabeli frígiai földrengéseket följegyezték a történészek. Claudius császár idejében elhatalmasodott az éhínség a birodalom nagy területein. És egy zsidó hagyomány szerint Krisztus után 66-ban egy kard alakú csillagzat tűnt fel Jeruzsálem fölött, illetve egész évben egy üstökös volt látható az égen. Mi jellemezte tehát a közelmúltat a jeruzsálemi nagy templom lerombolásakor? Az alapvető biztonság, békesség és szükségletek elveszítése. Megingott-e ebből valami, vagy akár több is 2012-ben? Kedves testvérem, a te életedben, hazánk életében, vagy a világ életében? Mert azt hiszem, mindnyáján érezzük, hogy a válasz igen. A legalapvetőbb biztonság, békesség és szükségletek vonatkozásában sok minden megingott, és inog mind a mai napig. De hogyan fogadod? És hogyan gondolsz rá? Félelem szorítja a szívedet? Rázod az öklöd a milliárdosok felé, a háttér elit felé, bankárok vagy mások felé, akik úgy gondolod, hogy tehetnek róla? Vagy egyszerűen csak félsz, mert a legalapvetőbb szükségleteid vannak veszélyben, és kerültek veszélybe az elmúlt évben? De ha félelem szorítja a szívedet, akkor is jó helyen jársz. Mert az evangélium által, ha azt a szíveden újra átengeded, nem fogod észben tartani mindezeket a veszélyeket, átsiklasz fölöttük hittel, és nem törődsz velük bízó szívvel. És vallod azt, amit Pál apostoltól olvastunk, és hadd idézzem újra alapigénket, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Bizony, ha tovább olvassuk Jézus tanítását, azt is el kell mondanunk, hogy az üldözés is a közelmúlt valóságává lett Krisztus után 70-re. Amit itt a Lukács evangéliuma 21. fejezetében olvasunk, de ezek előtt kezet emelnek rátok, üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek királyuk, és helytartó elé vezetnek titeket az én nevemért. Ezt átélték a tanítványok, és az első keresztény gyülekezetek. Péterre és Jánosra a papok, a templomőrség parancsnoka, a szadduceusok emeltek kezet, és bebörtönözték őket, olvassuk a Cselekedetek könyve 4. részében. Filippiben a város elöljárói mesztelenül megvesztőztették, majd bebörtönözték Pált és Sílást. Istvánt megkövezik, Jakabot Heródes bebörtönzi, és ki ne hallott volna már Néró császárnak az esztelen és őrül gyújtogatásáról Rómában, amelyel kapcsolatban kikiáltotta bűnösöknek a keresztjéneket, és aztán égő fáklyaként égettette el őket. Mindezt Jézus nevéért szenvedték el. Nem tudom, testvér, kérdezd meg a szívedet, kutasd a múltadat, ért sérelem, ért hátratétel, ért gúny vagy megaláztatás Jézus nevéért az elmúlt évben? Ha igen, jó helyen vagy, hiszen itt az áldott orvos, szíved sebeinek bekötözője, ő a te gyógyítód, ő a te vigasztalód. Mert arról olvasunk, és arról vall Pál apostol a mai alapigénkben, hogy Isten minden ajándéka Jézus Krisztusban adatott neked. Elé tárt ki a múltadat. Előtte önst ki keserűségedet. Neki mondd el lázadásodat, vele oszd meg félelmeidet, szorongásaidat. Tőle kérj erőt, amikor úgy tűnik, hogy minden erőd elhagyott. Az ő jelenléte fog megvigasztalni és betölteni, amikor megaláznak, amikor gúnyolnak, amikor hátratételt szenvedsz az ő nevéért. Ha viszont nem ért, testvérem, üldöztetés vagy megaláztatás Krisztus nevéért, akkor kérdést, hogy megvallottad-e őt? Ezt is tedd fel magadnak, tegyük fel magunknak, mert nem feltétlenül mindenkit ért üldözés, megaláztatás az elmúlt évben közülünk. De ha nem ért, miért nem ért? Lehet, hogy azért, mert ahol meg kellett volna vallani, nem vallottad meg, vagy nem vallottam meg, hogy nincs más név az emberek között, aki által üdvözülhetnénk, mert nem adatott az emberek között az ég alatt más, csak az Úr Jézus Krisztus. Ha megvallod, garantálom, hogy előbb-utóbb itt vagy ott, megaláznak, kigúnyolnak, és még hátratételt is szenvedhetsz. Itt is, ma is, pedig még nem is értünk el egészen a nagy nyomorúságig, addig az időig, amíg az antikrisztusi korban valóban Sátán minden erejével a Krisztus gyermekei ellen akar fordulni. Pál apostol nem szenved emlékezet kiesésben, amikor ezt írja a múltról, nem tartom észben, átsiklom fölötte, nem törődöm vele, hanem teljes szívével hiszi az Úr Jézus Krisztusban csodálatosan és hatalmasan megajándékozott ember. Erről szól az alapigénk. Hiszed-e, hogy az Úr Jézus Krisztusban csodálatosan és hatalmasan megajándékozott ember vagy? Összedőltek eddigi vallási nézetei Pálnak? Bizonyos értelemben igen. Meggyőződésének múltbeli erősségei meginoktak? Igen. Hiszen nem jól értette az Ószövetséget, bármennyire is ismerte, bármennyire is hitt a Teremtő Istenben, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istenében. Mégis minden átrendeződött Pál életében, amikor Jézus Krisztussal találkozott. Mert ez a találkozás egészen újat épített fel benne mindezek helyett. Félrevezetők és álságos tanítók, például farizeusok áldozatává lett? Igen. De a Jézusról szóló evangélium világos szavai kárpótolták. Kesergett az éhezése, vagy a szűkölködése miatt? Cseppet sem. Miért? Mert valóságosan élte és hitte, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most a testben élem, a Krisztusban való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Haragudott Pál a megalázóira, üldözőire, vagy megkínzóira? Egyáltalán nem. Miért? Miért nem haragudott? Tegyünk föl egy kérdést. Hogyan haragudhatott volna? Hogyan haragudhatnánk arra, akik megbántottak minket 2012-ben? Hiszen Krisztus eltörölte a mi bűneinket. Hiszen Jézusért az Atya megbékélt velünk örökre. Hiszen Jézus áldozata eltörölte a múltunk valamennyi szennyét, valamennyi tökéletlenségét, tévedését. Akkor hogyan haragudhatnék másra? Ezt a kérdést tedd föl magadnak. Ha érted a kereszttitkát, érteni fogod, lehetetlen. Lehetetlen, hogy haragudj, hanem bátran éld meg, nem tartom észben, átsiklom fölötte, nem törődöm vele. Ezért ez hitelesen írta Pál, mert ismerte és tudta, hogy Krisztus tökéletes bocsánatát bírja. Így ír az Efézusi levélben, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Hogyan állsz a múlthoz? Tettük föl a kérdést az elején. Hogyan dolgozzuk föl az elmúlt év eseményeit? Csodálatosan elénk jön az ige, és adja magát János első levelének első részéből a 9. vers. Remélem sokan tudjátok már testvéreim fejből is, mondjuk is szívből, és gyakoroljuk is. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. Elmondom, hogy Krisztus áldozatáért az örökkévaló Isten hogyan áll a te múltadhoz. Ő mondja, én csak továbbadom. No gyertek, törvénykezzünk, ezt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha engedelmesen rám hallgattok, e föld javaival éltek. Úgy legyen. Ámen. Először énekszóban feleljünk a hallott igére. A 283. dicséretünk második versét énekeljük. 283. dicséret második versszakát. Jó atyánk az elmúlt esztendő minden szakasza. Jóságot tanulja. Imádkozzunk. Megadtad, ami nékünk kellett, Urunk. Sokkal többet adtál. Adtál olyan lelki kincset, olyan megelevenítő erőt és szót, amely csak tőled száll alá a világosságok atyától. Adtál reményt, adtál új utat. Adtad a bűn felfedezését és megvallásának lehetőségét. Adtad az úrvacsora szentségét, hogy valóságosan találkozzunk az Úr Jézus áldozatával, hogy lélekben egyé lehessünk vele, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség. Téd a dicsőség, Urunk. Téged magasztal a szívünk, és neked köszönjük meg, hogy a múltunkat úgy tekinthetjük át, ahogy Pál apostol is tette, hogy nem emlékezünk, hogy átsiklunk fölötte, hogy nem törődünk vele, hogy nem hordozzuk tovább a terheket, nem nyalogatjuk a sebeket, hanem mindent odatárunk eléd hittel, bűnbánattal megvalva, hogy olyan sokaknak nem akartunk engedni, nem akartunk megbocsátani, olyan sokaknak maradtunk adós a szeretettel, de belekapaszkodunk a te váltságodba, abba Úr Jézus Krisztus, amit te fizettél helyettünk. Hisszük, kiegyenlítetted a számlát, a 2012-es számlánkat is. Köszönjük ezt neked, és kérve kérünk, segíts, hogy a megtéréshez méltó gyümölcsöket teremve, szent életben járva, dicsőíthessük, magasztalhassuk a te kegyelmedet, bárhol megszólalunk vagy cselekszünk. Taníts hallgatni, ahol arra van szükség, cselekedni, ahol azt várod tőlünk, és taníts mindenekben és mindenütt szeretni téged és a körülöttünk levőket. Urunk, hallgass meg, amikor kiáltunk hálaadással, kéréssel, bűnbánattal, lezárva egy évet, és újra belekapaszkodva a te örökkévaló szeretetedbe. Járj előttünk, Úr Jézus Krisztus, és adj nekünk elevenséget, add, hogy ez a gyülekezet betöltve küldetését sóvá és világossággá lehessen ebben a városban, hogy sok-sok szív megszabadulhasson a múlt terhétől, hogy sok-sok ember juthasson őszinte bűnbánatra és bűnvalláshoz, hogy elmondhassák neked, mivel vétettek ellened és egymás ellen, és átélhessék a te kegyelmed felszabadító erejét. Kérünk, küldj el minket ebbe a városba, ebbe a hazába, küldj el a nemzet fiai közé, hogy elmondhassuk mindenkinek, veled tökéletesen le lehet zárni a múltat, és veled tökéletesen új jövőt lehet megkezdeni. Így kérünk, mert rád van szükségünk, és rád van szüksége Úr Jézus Krisztus ennek a nemzetnek, ennek a hazának, az Anya Szent Egyháznak, ránk bízott intézményeknek, gyermekeknek, szülőknek, rád van szüksége mindnyájunknak. Hálát adunk, hogy meghallgató fülekre talál imánk. Hálát adunk a te szerető szívedért. Hálát adunk irgalmas szeretetedért. És így kérünk, most is hallgass meg, amikor csendben, egyen-egyenként hozzád kiáltunk. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi velünk most és minden időben. Amen.